Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm Önöket, ez a Média 1, vendégem pedig ezúttal itt a stúdióban Kovács Tibor, a Ringier Magyarország ügyvezető igazgatója. Szia Tibor!
Üdvözöllek, szervusz Dani, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Voltál már többször itt a Média 1-ben az elmúlt években, úgyis, mint a Magyar Lapkiadók Egyesülete elnöke, és úgyis, mint a Ringier vezetője, de talán azoknak, akik ugye nem ismerik, mondjuk el, hogy ez a kiadó adja ki például a Blikket, hoztál is egy nyomtatott változatot a stúdióban, már rég volt a kezemben.
Örülök, egyébként. Hogy nézed.
Milyen helyzetben van, akkor már rögtön beszélünk is erről, milyen helyzetben van a nyomtatott sajtó, már lassan ilyen, tényleg ilyen unikális, hogy az ember egy nyomtatott lapot vesz a kezébe, napi lapot pláne, ilyen helyzetben hogyan tud mégis a Ringier és a Blik helytállni?
Hát azt kell, hogy lássuk, éppen egyébként az elmúlt napokban volt a reklámtorta kapcsán egy bejelentés, ami azért azt mutatja, hogy a terjesztési piacon, ha már itt a példányszámokat említetted, a terjesztési piacon még továbbra is azért 51 néhány milliárd forint forog a nyomtatott lapok kapcsán. Tehát a lakosság ennyit fizet nap, mint nap, hétről hétre zsebébe nyúl, és választja ezeket a termékeket. Nyilván a példányszám csökken, ennek sok oka van. A hírek elérhetősége más formátumokban, digitális rádió, podcast, ahol most is vagyunk, de ezzel együtt a nyomtatott termékeknek én azt gondolom, hogy van jövője. A napilapok azok nyilván a napilapok nehézsége az a terjesztésben rejlik, hogy minden nap, minden reggel időben oda kell érni, vagy akár haza kell vinni az előfizetőknek, de biztos, hogy hosszú távú jövője van a heti lapoknak, magazinoknak.
Mekkora példányszámról beszélünk egyébként itt mondjuk a Blik esetében napiban?
Blik esetében napiban 30 ezer körüli példány megy el még mindig. Ezzel egyébként piacvezetők vagyunk, úgyhogy büszkék vagyunk, érezzük a felelősséget, úgyhogy ennek szellemében rakjuk össze minden nap, és próbáljuk meggyőzni az olvasókat, hogy igenis továbbra is ez az a termék, ahol szerkesztett formában, ellenőrzött tényekkel, és hát nyilván ez a trust, ez a minőség, ami egy nyomtatott lapot kell, hogy jellemezze, az meghatározza az egész brand sorsát.
Ugye nagyon megváltozott akár a nyomdai háttér, akár pedig a terjesztés, ugye tettél is ezzel kapcsolatban egy utalást, tehát hogy először a Ringiernek leállt a saját nyomdája, megszűnt, nem volt nyereséges, és gondolom ezért, és aztán ugye a terjesztésben is volt változás, miután át kellett tenni egy másik terjesztő céghez ezt az egészet. Hogy élte meg ezt a Ringier, ezek mennyire jelentettek problémát, hogy ezeket meg kellett lépni?
Hát egyrészről nyilván ez egy volumenüzlet. A scale of economy, a gazdasági skálázhatóság az olyan termékeknél, ahol fizikai anyag van, fizikai hordozó anyag van, ott ez rendkívül fontos, hogy mérethatékonyan, méretgazdaságosan működjünk. Ez a probléma egyébként, ez a jelenség, ez ugye nem csak a médiában, de máshol is igaz, hogy hat költséghatékonyan kiszállítani, előállítani, ez csak úgy lehet, hogy nagy beruházások, amik mögötte vannak nyomda vagy terjesztői kapacitás, arra lehető legnagyobb volument kell biztosítani. A Ringier így a Blik volt gyakorlatilag azt, hogy mondjam, az utolsó, aki fönt tudta tartani a saját nyomdáját, nem csak a napilapra, hanem magazinokra is. De végül elértünk arra a szintre, amikor folyamatosan kérünk nyilván ajánlatokat más gyártóktól, hogy jobb ajánlatot kaptunk, mint amit a saját gyártásban költségként fel tudtunk mutatni. Úgyhogy 2023-ban hoztuk azt a döntést, hogy a saját nyomdánkat bezárjuk, és minden termékünket valamelyik partner nyomdánál gyártjuk. Nyilván ez emocionálisan is egy megrázó élmény, hiszen valahol a saját kapacitás, ez egy saját rugalmasságot, flexibilitást, mondhatom, függetlenséget is jelent. Másrésztről meg mégiscsak egy 190 éves olyan svájci vállalatból jövünk, vagyunk itt Magyarországon, aki nyomdai vállalkozásként kezdte az életét, és hát Magyarország legutolsó napilap nyomdáját is a Ringi építette valamikor 2002 magasságában. Tehát van viszonyunk, van kötődésünk emocionálisan is a nyomdához, de hát van az a pillanat, amikor ezt meg kell hozni, és hát ezzel kapcsolatban nyilván a portfóliót is áttekintettük, és hát azt is látjuk, hogy a befektetéseinket a jövőre a digitális termékekre kell fordítanunk.
A Ringieren belül, mondjuk a Magyarország Ringieren belül azt elárulhatod, hogy a bevételek hány százaléka az, ami digitális, és hány százaléka az, ami még a hagyományos nyomtatott lapokból származik?
A teljes bevételünknek egyébként a struktúráját, ha nézzük, azért 80% körül az még mindig print, nyomtatott termékekhez kapcsolódik, hangsúlyozva azt, hogy azért ez egy olyan egészséges üzleti modell, ahol egyszerre van hirdetési bevétel, és egyszerre van fogyasztói árbevétel. Azért ez ne felejtsük el, hogy a mi értékrendünk szerint elsősorban mi terméket az olvasóinknak készítünk. Az olvasói értékeket, olvasói igényeket szeretnénk kiszolgálni, és hogyha ezt jól tesszük, akkor nyilván olyan volument, olyan elérésünk van, ami a hirdetői piacon is érvényesíthető. Tehát ez a két lábon állás, ez a duális piacon való működés, ez nekünk mindig is érték alapelv volt. Úgyhogy ahol egyébként ez jól megvalósítható az írott termékeknél, az nyilván a print, hiszen Magyarországon a digitális termékekre az előfizetés, illetve ott a fogyasztói bevételek, azok nagyon gyerekcipőben járnak, nyilván az egész világon, de Magyarországon különösképpen.
5 év múlva, hogyha jósolnod kellene, már pedig nyilván cégvezetőként kell valamiféle jós tehetségre is szert tenni, hiszen kell üzleti terveket készíteni. 5 év múlva ugyanez az arány körülbelül mekkora lehet?
50%.
50-50%?
50-50%. Digitális bevételeink nagyon erősödünk. Az elmúlt évben is egyébként, ha a hirdetési piacot nézzük, akkor ott a kereskedelmi hirdetési bevételeink a digitális termékeknél több mint 20%-kal emelkedtek, tehát hogy nagyon nagy befektetéseket, fejlesztéseket hajtunk végre ennek érdekében, de vigyázzuk, őrizzük a print kapcsán a bevételeinket, az üzleti modellünket, illetve hát az olvasóinkat.
Azon gondolkodtam, hogy az a név, hogy Blick, ugye ez egy bulvárhoz kötődik, és ez a név, ez mennyire jelent egyfajta korlátot is, hiszen hogyha ti minőségi közéleti tartalmat is szeretnétek közzétenni, már pedig ez a, amennyire én látom, ez talán az egyik célkitűzés, hiszen felvettétek most például a hvg.hu volt felelős szerkesztőt, aki gyakorlatilag az onlineért volt valójában a főszerkesztő, tehát egy ilyen munkaerőnek a leigazolása, egy ilyen személynek a felvétele valahol ezt jelenti, hogy mint hogy elindulna a Blick egy ilyen szeriőzebb irányba. Ezt jól érzékelem?
Nagyon nehéz szavak, meg nehéz kifejezések egy olyan országban, ahol egyébként tényleg a szeriőz média az történelmileg is valóban szeriőz és mély tartalom. Azt viszont fontos látni, hogy az elmúlt, hát mondhatom, azt tényleg lassan 30 éve dolgozom a magyar médiában, azért nagyon sok olyan jelenség van, ami miatt fontos időről időre újra gondolni a termékeink pozicionálását, illetve a média szerepét. Látjuk azt, hogy milyen folyamatok zajlanak a hírfogyasztásban, illetve a híriparban, amikor a hírek mennyisége az zömében már tényleg social media csatornákon kerülnek el az olvasóinkhoz, sok esetben ellenőrizetlen tartalmak is jelennek meg, és ezzel egy olyan fókusz és figyelem elterelődés van a klasszikus márkákról, ahol nekünk ez felelősségünk, hogy ezt időről időre újra gondoljuk. Valóban a Blick 30 évvel ezelőtt bulvárként indult, tabloidként indult, de azt gondolom, hogy ez nem egy szitokszó, nem szabad, hogy egy szitokszó legyen, hiszen ez a rövid, érthető, gyors információk gyűjtése, ellenőrzött tálalása az volt mindig is a Blicknek az előnye, értéke. És hát ebben a világban, amikor a gyors hírfogyasztás az továbbra is megvan, fontos az, hogy a gyors hírfogyasztás mellett, az ellenőrzött hírek mellett olyan témákkal is foglalkozzon egy ilyen nagy digitális piacon második szereplőként, hírszájtként, szereplőként médium foglalkozzon, amivel az ő célközönségének kiszolgálja azon igényeit, hogy egyáltalán milyen folyamatok vannak a háttérben, a hírek mögötti háttérben, plusz információt adjunk, saját olyan tematikáink legyenek, melyek egyébként a hétköznapi életet segítik az olvasóinknak, akár politikai, üzleti, gazdasági, vagy a mindennapi életükben az iskola vagy az autóválasztás tematikában megbízható minőségi tartalmat. Ez az a váltás, amire készülünk, amire az elmúlt gyakorlatilag 2 évben már a stratégiát, a koncepciót készítjük elő, és nyilván most a szervezetet, munkafolyamatainkat fogjuk ehhez igazítani.
Ugye a weboldal is hamarosan megújul, erre volt is egyfajta utalás már a személyi változás bejelentő híretekben, ami nemrég érkezett, ugye arról, tehát hogy Nagy Iván Zsoltot, a hvg.hu volt felelős szerkesztőjét felvettétek, és Szigeti Pétert, a 24.hu, illetve a Centrál Média korábbi egyik fontos vezetőjét, ugye 24.hu-nak volt a főszerkesztője, aztán később pedig a lapigazgatója, tehát hogy volt egy utalás arra, hogy meg fog újulni a portál. Ezen a portálon akkor egyszerre lesz jelen továbbra is a szórakoztató típusú tartalom és a komoly tartalom, de akkor mi változik?
Egyszerre lesz jelen, kérdezhetnénk azt, hogy egyébként mi változik az Indexnél, az Origónál vagy a 24.hu-nál, hiszen ott is megjelennek azok a tartalmak, amelyek talán egy kicsit az élet könnyedebb oldalára világítanak rá, illetve azok a tartalmak, amelyek a mindennapi életben való eligazodáshoz segítenek. A mi szerepünk az, vagy a mi feladatunk az most jelen esetben, hogy a Blikket kicsit emeljük ebben az irányba, hogy olyan releváns média váljon, hogy mindaz, amit egyébként az eddigi olvasóink, ez a nap 6-800 ezer olvasó, aki a blik.hu-ra jön, amit egyébként kérdések megfogalmazódnak benne a hírek kapcsán, az arra adott válaszaink és háttérinformációk, azokat megkapja a Blikken is, ne kelljen máshol keresnie, tehát próbáljuk növelni a lojalitást. Tehát az a kérdés, hogy foglalkozunk-e a jövőben egyébként aktuális tévésorozatoknak vagy tévéműsoroknak a szereplőinek az életével, igen, fogunk foglalkozni. Továbbra is hozzuk ezeket az érdekes híreket, hiszen látjuk, hogy ez érdekli a lakosságot. Hogy fogunk-e foglalkozni az inflációval? Igen, fogunk foglalkozni az inflációval, mert az súlyosan érinti az olvasóinkat. Lehet, hogy nem mély gazdasági elemzést fogunk adni arról, hogy mi áll az infláció hátterében, de biztos, hogy egy olyan információs csomagot kell készítenünk, hogy ez hogyan érintheti, és hogyan tud ezen úrrá lenni egy adott háztartás, egy adott család a mindennapokban.
Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk eddig, nem tudom, a szórakoztató tartalom volt egy X százalékes, mondjuk így, hogy ezek az ilyen szeriőzebb, vagy ilyen gazdasági, vagy közéleti hírek pedig Y százalék, akkor ez mennyiben fog eltolódni, mekkora váltásról van szó? Körülbelül mekkora arány lesz most?
Ha eddig 80-20 volt, akkor nem lesz 20-80. Aha. Tehát biztos, hogy fogjuk erősíteni, és erre vonatkozik a szerkesztőségi munkafolyamataink, illetve az új csatlakozó kollégák is a szerkesztőséghez. Nem akarjuk elveszíteni a DNS-ünket. A DNS-ünk továbbra is az, hogy egyébként egy érdekes, a teljes világot lefedő, a világ minden spektrumát felölelő tematikai mixet adjunk. Kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy az én ízlésemnek szerint talán eddig hiányzott belőle az, amit most hozzá akarunk, hozzá kell tennünk ahhoz, hogy egy komplett média, vagy egy komplex média szolgáltatást adjunk az olvasói igényekre.
Házon belülről egy-egy munkatárstól hallottam ilyen félelmeket, hogy jött a hvg.hu-tól egy ember, aki hát nem egy bulvárlaptól érkezik, ki fog akkor a bulvárért felelni, tehát magyarán a bulvár része van-e veszélyben esetleg, hiszen vannak a lapnál olyanok, akik azért bulvárban otthon vannak, és van ugye távozó vezető is.
Van távozó vezető is, igen, Balázs, Kolozsvári Balázs.
Ugye főszerkesztő.
Főszerkesztőként, és tényleg ő is 21 néhány éve harcostársunk ebben a műfajban, és különösen a Blik körül, úgyhogy ezúton is csak köszönetet tudok mondani ezért az évekért, amit ő eltöltött, és ahova vitte a Blikket ő is. Azért érdekes ez a mostani változás, mert hogyha valaki kicsit is követte egyébként a Bliknek a sorsát, akkor gyakorlatilag talán lassan 30 éve, hogy utoljára kívülről kerül főszerkesztő a Blik élére, hiszen Pallagi Ferenc volt az, aki valamikor 96 körül csatlakozott, és azóta Feri után gyakorlatilag csak az ő utódjaiból került ki, az ő neveléséből került ki főszerkesztő, de azt érezzük, vagy azt gondoljuk, nyilván megnéztük a belső jelöltjeinket is, tehetségeinket, akiket szeretnénk a fedélzeten tartani, és főszerkesztő helyettesi pozícióban megerősíteni, de egy olyan váltás előtt állunk, ami talán igényli azt, hogy megint egy friss szem érkezzen a Blikhez. Hogy ez a váltás egyébként mennyiben érinti a belső működésünket, illetve az egész Blikket, azért azt kell, hogy mondjam, hogy 30 év az 30 év. Tehát, hogy egy olyan médiatermék, amelyik 99%-os ismertsége van, ott a DNS-ünk az megmarad. Azt nem tudjuk, és nem is akarjuk elveszíteni. És itt ebben az esetben a DNS-ünk, és sok esetben így a szakmában is sokszor találkozok vele, pláne, hogyha az irigyeinket nézem, akkor a bulvárt azt, mint egy pejoratív jelzőként használják, de a bulvár nem más, mint érthetően, egyszerűen, a valóságot érthetően tálaljuk és gyorsan tálaljuk az olvasóinknak. Tehát, hogy nálunk nem bonyolult, hosszú, összetett mondatokban, hanem rövid, egyszerű, érthető mondatokban szeretnénk a valóságot átadni.
Itt van mondjuk a kezemben a legfrissebb szám. Én is most látom, ugye először most fordítom föl, tehát én vagyok itt a teszter. A lap tetején ugye Padár Nikér dobog Milák Kristóf szíve, láthatunk a Glamour napokról egy kis promóciót, ugye ez a Ringierhez tartozik a Glamour, aztán van itt távközlési árstopról szó, kiszámoltuk, mennyit lehet spórolni, és Gyárfás Tamás ugye az egyik leghangsúlyosabb helyen, akit tegnap ugye 7 év börtönre ítélt a fővárosi ítélőtábla, 76 éves, és hát ugye a börtönbe fog vonulni, ha minden igaz. És hát itt nektek, ha jól látom, akkor nyilatkozott is Gyárfás Tamás?
Igen.
Tehát, hogy elmondta, hogy be is fog vonulni egy hónapon belül, kiderül, hogy hová és mikor vonul be. Viszont hát ugye már évek óta lassan nincsen a megszokott, volt egy kis mesztelen hölgy, vagy egy ilyen lengeruházatú hölgy a címlapon, amit hát nyilván egyfajta MeToo mozgalomnak is engedve vett le a Ringier. Amikor ezt megléptétek, akkor volt-e ennek hatása, volt-e visszaesés emiatt?
Nem volt visszaesés. Személy szerint lehet, hogy kicsit későn is vettük le, de ez is már nyilván annak a közízlésnek, közhangulatnak, társadalmi normának való irányába való lépés, hogy nem tárgyiasítjuk a hölgyeket, nem tárgyiasítjuk az interjú alanyainkat, illetve a médiát nem arra használjuk, hogy ilyen típusú megjelenésekkel szórakoztassunk, és ezért is fontos, hogy mi nem szórakoztató lap akarunk lenni, hanem egy érdekes lap akarunk lenni. Nyilván, ha megjelenik egy lengébb ruházatú nő a labban, vagy az online felületen, az elsősorban azért van, mert mondjuk a művészvilágban, vagy egy Oscar gálán, ez a mesztelen ruha műfaj, ez most erősödik, tehát hogy ezt fogjuk továbbra is hozni, igen, de nem öncélúan válogatunk, aha, modelleket azért, hogy szórakoztató legyen a lap, és különösen fontos az a kezdeményezés a mi életünkben, amit úgy nevezünk equal voice, az egyforma egyenlő hang, amit a Ringi nemzetközi szinten kezdeményezett, és már nagyon sok országban terjed, hogy a lapjainkban egyforma arányban mutassuk be a női tehetségeket, a női szakértőket, és nem sztereotíp módon, mint anya, társ, háztartás vezető, gondoskodó személy, hanem igenis más szakmákban is egyébként meghatározó teljesítményt letett társaink megjelenhessenek azonos arányban. Ugye ez azért a világ médiájában 30% körül van a női reprezentáltság. Hát mi szeretnénk erre tudatosan figyelni, erre egy mesterséges intelligencia algoritmust is fejlesztettünk, ami figyeli a lapjainkat és segíti a szerkesztőséget, hogy ezt az egyensúlyt ezt meg tudjuk tartani.
Közben itt lapozgatom az újságot, mesélem a hallgatóknak, hogy nézegetem például, milyen hirdetések vannak benne. Rögtön a címlapon az Állami Lottóvállalat egy féloldalas hirdetéssel nyomul. Az állami hirdetések mekkora szeretet tesznek ki nálatok? Mennyire jelentős? Mennyire fontos?
Árbevételünknek a 10%-a vagy 10%-a alatti, tehát azt gondolom, hogy az a sok esetben megjelenő kritika, hogy egy milyen függőség lehet egy médiánál, a mi esetünkben ez nem áll fönt.
Uh-huh. És mekkora stábbal csináljátok jelenleg a Blikket? Mekkora szerkesztőség készíti?
Jelenleg a szerkesztőség, és hangsúlyozom, itt azért több mint egy termékről vagy két termékről van szó. Ha csak nézem, hogy milyen platformon szereljük ki, van egy napi lapunk, van egy heti lapunk, hiszen a vasárnapi Blikket, vannak mellékleteink, van az online, vannak napi hírleveleink, napi két hírlevél, plusz még rendkívül breaking news hírlevelünk, a social felületeink, tehát összesen ezeken a csatornákon egy 90 fő körüli stáb az, aki ezen dolgozik.
Uh-huh. És ebben, ha jól tudom, lesz változás, már nem tudom, hogy a létszámban, de hogy talán ebben is majd mondja, hogy lesz-e valami, de hogy integráció, összevonás, online print, ez hogy alakul?
Folyamataink eddig azt kell, hogy mondjam, hogy azt a definíciót használtunk, hogy digital first, tehát a klasszik nyomtatott termék előállítási ritmusból egyre inkább helyeztük át a hangsúlyt, a tartalom előállítás, az újságírás és a publikáció sorrendjét a digitális irányba. Most viszont egy teljesen más irányba megyünk ilyen szempontból, amire kicsit azt mondanám, hogy ez az audience first, az olvasó először. Tehát azt nézzük meg, hogy mindegy, hogy az előbb említett csatornáinkon hol mi ilyen sorrendben jelenik meg, az elsődleges szempont az, hogy a szerkesztőséget az vezesse, hogy az adott témában, tematikában legyen az a kultúra, a szórakozás, politika, gazdaság, sport, melyik az a csatorna, ahol a legjobban, leghamarabb tudjuk az olvasói igényekre kihegyezni a választ. Munkafolyamat fog változni, tehát hogy a szerkesztőség fog változni, új emberek jönnek, gazdasági laptól, politikai laptól már vannak igazolásaink, hamarosan ezeket be is jelentjük.
Várjuk izgatottan, kik.
És azt gondolom, hogy olyanok is jönnek, akik csak digitális terméktől jönnek, tehát nem találkoztak nyomtatott sajtóval, de ezzel együtt van egy dedikált csapatunk, aki egyébként a printre fokozott figyelmet fog fordítani a jövőben is, de jó részt abból a tartalomból merít, amivel a teljes szerkesztőség a napi tartalom előállításával támogatja meg.
Most elmegyünk egy kis szünetre, és aztán rögtön jövünk vissza Kovács Tiborral, a Ringier Hungary ügyvezetőjével.
Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Ez itt továbbra is a Média 1, a vendégem pedig Kovács Tibor, a Ringier, Magyarország Ringier Hungary ügyvezetője, és a nyomtatott sajtóról, online médiáról, Blikről beszélgettünk eddig főleg, és ugye mondtad is, hogy digital first talán, tehát hogyha először egy hírt hozni kell valahol, akkor nyilván az online-ban jön ki először. Tehát mondjuk egy ilyen hírt, ha megnézzünk, hogy Gyárfás Tamást elítélte a bíróság ugye tegnap, az már nyilván kijött az online-ban, de a print olvasók lehet, hogy csak később látják. Mivel tud többet adni mondjuk a Blik ilyen esetben másnap reggel, amikor már mindenki értesült erről az egészről?
Nyilván az, hogy ha valóban ezt a szerepet akarjuk betölteni, hogy releváns média vagyunk, akkor minden egyes platformunkon kell olyan tartalommal szolgálnunk, ami abban a közegben van, azon a csatornán releváns. Tehát az, hogy van egy exkluzív megszólalás, az lehet, hogy vagy egy exkluzív kép, vagy információ, pont az exkluzivitást megőrizve lehet, hogy a printben fog előbb megjelenni, vagy elmegy a nyomdába, és az online-on egy időben találkozik az online olvasó a print megjelenéssel, az reggel 6 órakor. Tehát, hogy erre nyilván figyelünk, hogy ilyen tempótartások, vagy tempóváltások azért legyenek, de mellette azt is figyelnünk kell, hogy a print olvasó sem maradhat hátrányban. Tehát minden információt, a lehető legtöbb információt a print közönségünknek, előfizetőink, vásárlóinknak is meg kell tudni adni. Különösen azért, mert a kereszt olvasottság a két csatorna között az relatív alacsony. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a napi 6-800 ezer látogatóhoz még a 30 ezer, mondjuk ha olvasottságot nézem, a napi 50-100 ezer olvasó, hiszen többen olvasnak egy lapot, ezzel mondjuk Magyarország legnagyobb egy márkája alatt történő eléréssel bírunk, de figyelnünk kell arra, hogy ne ismételjük önmagunkat, de mégis minden csatornán ki tudjuk szolgálni az olvasóinkat.
Tehát magyarán a nyomtatott lapot alapvetően nagyon más közönség nézi, mint az online-t. Mennyiben tér el a közönség mondjuk demográfiailag? Jól sejtem, hogy mondjuk a nyomtatottat inkább idősebbek veszik a kezükbe?
Jól sejted. Igen, idősebbek, illetve más élethelyzetben jutnak hozzá. Azért a nyomtatottnak egyrészről megvan az előnye, amit szoktunk hangsúlyozni a hitelesség mellett, hiszen ez egy megváltozhatatlan információ, amit abba beleírunk, belenyomtatunk, de megvan az a jelentősége, az előnye, hogy ilyenkor el tud mélyülni benne az olvasó, kizárja egy kicsit a külvilágot, és csak arra tud figyelni, amit egyébként ott a szemével követ, és nincsenek olyan hatások, ingerek, hogy azonnal térjen át egy másik témára, tematikára, kicsit követi azt, amit mi gondolunk a világról. Jól gondolod, kicsit idősebbek, és olyan olvasói közönség, akinek mondjuk ez a klasszik médiafogyasztás, mint érték, benne van az ujjában, szereti a papír illatát, és kötődik a termékhez.
A többi termékről is akkor beszéljünk egy kicsit szerintem, ami szintén Ringier. Egyrészt, ha már itt a lapon itt van a glamour, ugye, glamour napok, ez a kupon őrülete, ez még mindig akkora nagy láz, meg akkora nagy hype, hogy ez tényleg ennyire megéri, meg ennyire nyereséges tud lenni?
Nagyon erős, üzletileg egy nagyon erős lábunk a glamour és a glamour napok. Hogy őrület, ennek talán amikor ez elindult a 18-20 évvel ezelőtt maga a glamour napok, akkor lehet, hogy ezt, és ahogy fejlesztettük, ezt lehet így nívni, hogy hype és őrület. Azért ez a mai világban már nem egyszerűen csak egy hype és őrület, és hanem egész egyszerűen ez egy gazdasági lehetőség. Hiszen azért a glamour napok alatt 20%-os kedvezményt adnak partnereink, és egy olyan kommunikációs csomaggal támogatjuk meg a partnereinket, és szolgáljuk ki a vásárlóinkat, olvasóinkat, ami azt gondolom, hogy az elmúlt pár évben ez egy valódi szolgáltatás, egy valódi választási lehetőség az olvasóinknak, hogy kedvezményesen jussanak termékekhez. Az elmúlt évben már 5, vagy idén már 5 glamour napok lesz 5 különböző időszakban. Nyilván ez egy olyan komplex üzleti kapcsolat a partnereinkkel, ami mint egy ökoszisztémaként működik, és működtetjük közösen velük.
Nagyon érdekes egyébként ez a modell, hiszen az olvasók tulajdonképpen fizetnek egy kupon füzetére, amiben aztán kedvezményt kapnak, tehát végül is, ha ügyesen sáfárkodnak, akkor lehet, hogy visszajön ez a kedvezmény, sőt, tehát gondolom, hogy azért csinálják, mert akkor vissza is jön nekik, és nyilván a kereskedőknek is megtérül, hiszen ott hírverést kapnak, és ezáltal nyilván akár új fogyasztókat is be tudnak vonzani, de egyébként ez a sok kedvezmény, ez nem értékteleníti el az ő szolgáltatásukat, hogy ők megkapják, nem tudom, hogy mekkora kedvezményekkel, amit nyújtanak, tehát a vásárlóik?
Nyilván partnereinkkel közösen egyrésztről ők határozzák meg, hogy milyen terméket kívánnak bevinni az akciós időszakba. Azt is látjuk, hogy azért, hála jó Istennek, azért egy szabad piac van, tehát a retail partnerek azért önmagukban is versenyeznek az árakkal, és figyelnek arra, hogy versenyképesen a saját üzletüket vigyék előre. A kezdeti időszakban arról volt, hogy új modellek, új termékek bemutatása és kedvezmények adása volt az egyik szempont. Ma viszont már azt látom, hogy ez valóban egy bevásárlási ünnep, és amikor azt mondod, hogy talán megéri, hát biztos, hogy megéri, mert hogy az átlagos kosárérték, amikor egyébként egy boltba elmegyünk, most már nem 10-12 ezer, hanem inkább 15-18 ezer forint úgy átlagosan. A glamour napok alatt tegyük föl, hogy akár ez a duplája, tehát 25-30 ezer forintos vásárlásnál egy 20%-os kedvezmény az messze visszahozza azt, amiben egyébként egy ilyen szolgáltatás a kuponok, vagy a kupon applikáció, hiszen glamour applikációt is most már digitálisan is elérhető, amennyire ők ezt megkapják.
És azt mérik, hogy ilyenkor, akik ezt igénybe veszik ezeket a kuponokat, ők hány százalékban új vásárlók, és esetleg már meglévő ügyfelek, akik csak kedvezménnyel ugyanazt igénybe veszik?
Mi, amióta nyilván digitális irányba fejlődünk, mi látjuk azt, hogy kik azok, akik a kupon applikációt, a glamour applikációt alkalmazzák, előfizetnek gyakorlatilag a glamourra, hiszen már nem csak a kuponra, hanem az egész tartalomra elő lehet fizetni a glamour applikáción keresztül. Tehát mi a glamour fogyasztókat látjuk. A kupon felhasználás, ami egyébként a partnereinknél történő, a kereskedő partnereinknél történik, ott nyilván azzal, az az ő aktivitásuk és ő fogyasztói kiszolgálásuk, hogy összekapcsolják-e a saját törzsvásárlói programukkal, akkor viszont ők ezt látják, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan lehetőség, egy olyan megújulása a shoppable médiának, az e-commerce és a commerce, a kereskedelem és a média összekapcsolásának, hogy kölcsönös előnyöket tudunk kiaknázni azzal, hogy milyen termékben ismeri meg a szolgáltatást, a kedvezményt, hol vásárol, mit vásárol, és ez a partnereinknek is jó, és nekünk is jó.
Egyébként itt is érdekes a digitalizáció, hogy hát a papír alapon megvett kuponnál ott van egy ilyen kényelmetlenség, hogy ott ki kell vágni, meg ott keresgéli az ember akár több száz kupon között, hogy na akkor hol is van az a bizonyos mosópor, vagy nem tudom, ilyen felmosó vegyület, amihez a kupont keresi. Az online-ban talán ez egyszerűbb, mert ott a programban be lehet ezeket válogatni, és akkor meg lehet találni. Mekkora most az arány, hogy mennyien használják ezt digitálisan, mennyien online, vagy ez egy idei új dolog teljesen?
Nem, ez a COVID idején.
A COVID alatt, igen.
COVID alatt léptünk át arra, hogy egy nagyon gyors digitális fejlesztéssel, ugye akkor a lockdown az azt jelentette, hogy el is kellett halasztanunk az egyik glamour napokat, és akkor egy nagyon intenzív fejlesztéssel hoztuk létre a digitális kupon megoldást. Nem írnám le, egyébként 50-50%, tehát most már 50-50% van a digitális, ennyire gyorsan fejlődött, hogy egyébként annak van egy bája, hogy az ember végiglapoz egy ilyen kuponfüzetet. Én azt szoktam mondani, hogy egyébként a hirdetések azok szerves része a média kiadványnak, tehát arra ne úgy tekintsünk, nyilván nincs ráhatásunk, hogy mi jelenik ott meg, de tekintsünk úgy, hogy az olvasóink ezt szolgáltatásként, tartalomként élik meg, és az, hogy ott bogarásszák, és mondjuk a kuponnapok előtt, vagy a vásárlási glamournapok előtt leülnek, és valaki eltölt egy órát azzal, hogy kivagdossa, hát ez is része az életünknek.
Nem lehetne ez gyakrabban egyébként, ha már ennyire jó ez a kedvezmény, vagy ez így idő után már úgy akkor viszont elkopna, tehát egy ilyen kiadvány nem lehetne gyakrabban kihozni?
Fontos a modell alapja, hogy jelentős kedvezményt kell adni. Tehát 20% az a belépési küszöb, amit egy ilyen vásárlási ünnepkor, ahogy mi ezt szoktuk mondani, a glamour napok kapcsán a kereskedőnek biztosítania kell. Nyilván ez az üzleti modell az ő árazásukban, hogy egy ilyen kedvezményt adjon, ezt nekik kell tudni kiszámolni. Mi, amikor glamour napokat szervezünk, vagy akár tematikusan, mondjuk a Valentin napra speciális napokat, vagy az advent időszakban, ott nyilván vannak olyan új formátumok, új tematikák, ahova új partnerek is kapcsolódhatnak, de az, hogy ki, a kereskedők hogyan tudják ezt vállalni, hogy meg is feleljenek az üzleti elvárásaiknak, és megfelelő marketing hype-ot, kommunikációs támogatást kapjanak, ez nagyjából ez a mostani szám az, ami igaz, és nem beszélve arról, hogy ha azt akarjuk, hogy a 20% kedvezmény meglegyen, ahhoz nekik olyan árat kell szabni, amit azt se szeretnénk, hogy ezáltal egy inflációt gerjesszünk, ha a mai közbeszédhez csatlakozhassunk.
Igen. És egyébként a portfólión belül, hogyha haladunk is sorban, mondjuk sikeresség alapján, ami nyilván lehet árbevétel, vagy inkább profit, akkor nagyjából eddig a sorrend az stimmel, tehát Blik, Glamour a második, vagy nem a Glamour az, akit oda kell tenni?
Alapvetően, amikor nézzük a portfóliót, ahogy említettem a beszélgetés elején is, a mi elsődleges célunk, hogy az olvasói piacon a mi vásárlóinknak tartjuk a szem előtt, és mindig, amikor mérjük a szerepét a portfólión belül, akkor az adott termék saját szegmensében elfoglalt helyét nézzük. És az első nyilván ilyen szempontból nagyon kényelmes, vagy talán azt mondhatom, hogy felelős pozícióban is vagyunk, mert a Blikkel ott vagyunk elérésben a napi, a hírszájtok között a napi második, harmadik, volt időszak, hosszú időszak, amikor elsők voltunk, és nyilván erre törekszünk, hogy ismét elsők legyünk. A Glamour a maga szegmensében, a Glossy a szegmensben hosszú idő óta piacvezető havi látogatószámban és napi látogatószámban, és hát a másfél évvel, két évvel ezelőtt indított kiskegyed.hu a maga szegmensében abszolút piacvezető, tehát a korábbi nagy márkákat messze meghaladó számokat produkál, és nyilván van még kisebb termékeink, egészségkalauz, ami a maga szegmensében most éppen a dobogó harmadik helyén van, de ezekre ez is a közeljövőben meg fog újulni, és bízunk benne, hogy előrébb tud lépni.
Igen, de akkor házon belül a termékek saját belső versenyében akkor a Blik van az első, és akkor utána ez, amiket elmondtál, és akkor vannak az egyebek mondjuk a legvégén, meg a...
Egy pillanatra közbeszólni, mert nincs belső versenyünk.
Tehát
nincs, mert a Blik soha nem lesz Glamour, és a kiskegyed soha nem lesz Blik vagy Glamour. Tehát mindenkinek a saját terepén kell első lenni, és ez az, amit mondtam, hogy ez leginkább a saját környezetében, közegében kell a versenytársak előtt járni. Hogy ez jövedelemtermelő vagy profittermelő képességében hogy áll, azért azt kell mondjam, hogy nagyon nagy három pilléren nyugszik, nagy négy pilléren nyugszik a kiadó ilyen szempontból. A Blik és a Blik körüli, a News körüli bevétel és profit, a Glamour a maga ökoszisztémájával, a női lapok, ami a kiskegyed Bliknőket jelenti, és hát ne felejtsük el, hogy a piac második szereplőjeként a legnagyobb TV műsorújság portfólióval rendelkezünk, és az is egy nagyon stabil bevételt és profitot termel.
Na ezt akartam kérdezni, hogy még mindig van, aki megveszi nyomtatott formában a tévéújságot, miközben hát erre is ugye van applikáció, meg weboldal, meg mindenféle. Mennyire jelentős ez?
Hát 100 000 fölötti heti példányszámot adunk el, és valamivel többet nyilván a versenytársunk is, egyébként nyilván nem félünk kimondani, tehát centrál médiával vagyunk itt versenyben.
Színes RTV-vel, igen.
Így van, tehát hogy két erős portfólió, tévés portfólió, és hát azt látjuk, hogy azért mindig van egy olyan közönség, és ez nem egy magyar jelenség, hanem európai jelenség, akik szeretnék nyomtatva látni azt a kínálatot, ami a következő előttük levő napon, vagy a héten találkoznak vele, még akkor is, hogyha a televíziós versenyben szinte naponta változtatnak a műsorsávokon, hogy milyen program kerül oda, tehát hogy inkább igen. Azt nézem, hogy ez lehet, hogy már egyféle rejtvényújság, hogy vajon azt látják-e, mint amit kinyomtattunk.
Igen, hát ez nagyon nehéz, meg hát nyilván az is, hogy nagyon sokan kezdenek áttérni a streamingre, a tévé felhasználási vagy tévénézési szokások azok megváltozóban vannak, tehát erre hogyan tud például reagálni egy tévéújság, akkor a streaming tartalmakat fogja majd szemlézni későbbiekben?
Volt már egy kísérletünk egyébként pont a Covid alatt, hogy adtunk ki streaming külön számokat tévéújság keretében. Azt gondolom, hogy ez akár a news műfajban, tehát a Blikk körül, akár pedig a tévéújságoknál, vagy tévémagazinoknál ez meg fog jelenni, hogy sorozatok vagy filmek, amelyek jól mennek a stream világában, a streamelt világban, hogy azzal foglalkozzunk. De hogyha azt nézzük, hogy egyébként a nagy televíziók, a broadcast, klasszikus broadcast televíziók is streaming szolgáltatásokat bevezették, hát ott is olyan exkluzív tartalmak vannak, amivel egyébként is foglalkozunk. Tehát ha BL meccsről írunk, akkor egy streamelhető formátumról írunk jelen pillanatban, úgyhogy ez biztos, hogy ott lesz a mi életünkben.
Mert hát az ember fölmegy a Netflixre, vagy a többi hasonló platformra, akár a, nem tudom, a Disneyre, vagy valahová egyébre, akkor is vagy a Maxre, ugye, vagy Maxra, óriási filmkínálat van, és hát a felhasználó kicsit elveszettnek is érezheti magát, hogy hát mit nézek, mi a jó, mert hát rengeteg címet lát, egy pár mondatos leírás, de azt, hogy ezeket előtte valaki értékeli-e az ő számára, azt nem.
Ez egy piaci rés, hogy ezzel foglalkozzunk. Nyilván olyan mennyiségű film és mozgóképes tartalom van. Mi magunk is digitális médiaként is állítunk elő, és különböző platformokra kiszereljük, de nyilván a professzionális filmipar is ezzel foglalkozik, hogy ez egy piaci rés, ezzel egyébként mi, és nem véletlen említettem a beszélgetésünk elején, hogy a kultúra mint megjelenik, tehát hogy a Blikken, tehát nem feltétlen show business vagy szórakoztató rovat, hanem mint kultúra rovat önállóan fölállítjuk, aminek része lesz a filmipar. Nagyon fontos egyébként az, hogy azért mégiscsak arról beszélünk, hogy most már ezek a tartalmak okos készüléken, okos tévén, kis képernyőn, közepes képernyőn jelennek meg, ami mögött azért ott van az AI, ott van az a felhasználói élményt segítő, a felhasználó szokásait figyelembe vevő algoritmusok, amelyek talán segítenek választani. Tehát, hogy én most nem kampányolnék a streamek irányába, de azért látjuk azt, hogy ez ott is megjelenik, mint ahogy pontosan tudjuk, hogy a digitális termékeknél, akár a hírszájtoknál, vagy a social médiában, itt is nagyban arra hagyatkozik az olvasó, amit kínálatként kap, ajánlatként kap a tartalomszolgáltatótól.
Igen, nyilván, hogyha én sok dokumentumfilmet nézek, akkor utána még több dokumentumfilmet fogok kapni ajánlatban, és aztán néha egy-egy egyebet is bedob a rendszer, vagy az algoritmus az én felhasználói szokásaim alapján.
Na, de talán is... itt van pont a jelentőség a médiának, hogy amikor ilyen buborékok, ilyen kulturális buborékok, és nem csak a politikairól beszélek, ilyen kulturális buborékok alakulnak ki, akkor tudjunk olyat mutatni, ami azon olvasóink, akik a mi buborékunkhoz is néznek, vagy mi bele tudunk lőni, szólni az ő kulturális világába, hogy tudjunk olyat mutatni neki, ami nem, alapból nem biztos, hogy ez ő ezt választaná, viszont ha mi megírjuk és érdeklődésre számot tartó módon írjuk meg, akkor lehet, hogy tudjuk szélesíteni, nyitni ezeket az érdeklődési köröket, és ezáltal egy kicsit is értelmesebb vagy tájékozottabb világ irányába megyünk, ha ezt jól csináljuk.
Beszéljünk egy kicsit kudarcokról is, hogyha lehet. A noise megszűnése az végül is egy kudarc, vagy hát egyelőre kívülről nézve a sportál sem tűnik egy sikersztorinak egyelőre, de kérlek, hogy cáfold ezt, hogy mondd el, hogy te a Ringernél ti hogy látjátok ezeket a dolgokat. Tehát ugye volt egy fiataloknak szóló portál, ugye ez volt a noise, ez már nem frissül, és a sportál átott pedig hát eléggé leépült a csapat.
Nem feltétlenül gondolom kudarcnak, mert hogy olyan kultúrában élünk, vagy olyan korszakban élünk, ami ez az úgynevezett trial and error. Tehát próbáld ki, nézd meg, megtalálod-e, és meg tudod-e találni a célcsoportodat, és föl vagy-e rá készülve, hogy őket kiszolgáld. Valamikor a Noise egyébként egy nemzetközi márkaként indult, a Ringi Axel Springer nagyon sok országában, sőt nem csak Ringi országokban, hanem más országokban is, és hát azzal a céllal, hogy a Z-generációt megszólítsuk, és számukra célzott tartalmat tudjunk előállítani. Több hullámban újítottuk meg a Noise-ot az elmúlt 6-7 évben, de hát azt kell látsuk egyébként, mint tendencia, hogy a Z-generáció nem feltétlen kötődik egy márkához. Itt is volt egy stratégiaváltásuk, azért egy 100 000 fölötti követő tábora van a Noise Facebook oldalának, amire egyébként alapoztunk már, és jelen pillanatban is élő az az oldal, és ott tartalmakat posztolunk. Tehát a fiatalok megszólítása az továbbra is a számunkra feladat, kihívás és lehetőség, de azt látjuk, hogy nem egy online oldal az, ahova majd ők idejönnek és kötődnek. A brand az ilyen szempontból talán nincs rá szükség, a tartalom előállításban mi minden tartalmunkban célzunk rájuk. Ez pusztán egy gazdasági kérdés volt ilyen szempontból, hogy érdemes-e fönntartani. Az elmúlt évben úgy döntöttünk, hogy hasonlóan más országokhoz, hogy kivezetjük a piacról, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy a csapat nagy részének lehetőséget adtunk más termékeknél, hogy az ő fiatalos, egy fiatal csapatról beszélünk, a fiatalos megközelítésükkel kicsit inverz módon dolgozzanak föl témákat, és dolgozzanak együtt a többi nagy márkáinkkal.
Tehát ők beépültek mondjuk a Blik stábjába, és akkor a Blikben megtalálhatóak azok a tartalmak, amik mondjuk a Noise-on korábban.
Így van. A Blikben is, illetve egy olyan központi gyártó, vagy olyan központi kis mini szerkesztőségként működnek tovább, ami egyébként más termékeknek erre is dolgoznak, úgyhogy az ő energiáikra továbbra is szükség van.
Tehát ez gyakorlatilag egy olyan folyamat, ami megint a fiatalok megváltozó médiafogyasztási szokásai miatt történt, mert ők ma már inkább talán TikTokoznak, vagy hasonló platformokon vannak ott jelen, és nem egy portált akarnak követni.
Abszolút így van. Tehát, hogy nekünk oda kell mennünk, és az, amit mondtam, hogy az audience first, vagy a user first, tehát, hogy az ő szokásaikhoz kell oda vinnünk a híreinket, az üzeneteinket, amilyen csatornán működnek. Ez egy a kiadói világnak az alkalmazkodó képessége, az ellenálló képessége, hogy tudjon megváltozni, és ezekhez a terjesztési formátumokhoz, csatornákhoz alkalmazkodni.
És a sportál, ugye az is ott valami történik, az látszik, hogy sokan elmentek, át is költözött a cég máshová, tehát hogy ott mi a folyamat, ott mi az, ami megváltozott, hiszen nem olyan régen indítottátok még, nem olyan régen, pár éve ugye ezt a napot.
Igen, 23 őszén indítottuk. Részben... Kicsit kontextusba helyezve a történetet. Az egész Ringi csoport talán 2020-22 magasságában döntötte el, hogy önálló sportmédia üzletágat alakít ki, és ennek megfelelően investált országokba, akvizícióval vagy új lapindítással.
Mi ebben mondjuk a Blikben is nagyon sok sport hír volt, és van is most is.
Így van, ez adta a lehetőséget, hogy ahol egyébként a Ringi csoportnak, amelyik országban van hagyományos, mondjuk így médiája, általános médiája, és egyébként foglalkozik sporttal, ott kézenfekvő, hogy egy könnyű indulás, hogy az ottani sportrovattal együttműködve egy új önálló sportmédiumot alakítson ki. Az elmúlt 5 évben a Ringi gyakorlatilag az összes saját eddigi országa, amiben aktív volt, közép-európai országok, Svájc, mindenhol azon a bázison, ami neki volt, létrehozta az önálló sportmédiáját, sőt, ezen túl is ment, hiszen Bulgáriában, Görögországban, Hollandiában és Portugáliában új, ahol nincs média aktivitása, önálló sportmédia asszetet, sportmédiumot hozott létre, vagy vásárolt, és látható az, hogy ilyen nagy lefedettséggel, Európa ilyen nagy elérésével gyakorlatilag ez valóban egy önálló üzletággá vált, és talán azért is kiállt, hogy ez egy önálló fókuszt, önálló figyelmet kapjon. És ez volt az a döntés egy évvel ezelőtt, hogy na jó, akkor minden országban lépjük meg azt, hogy ha már ennyien vagyunk, és egy saját ökoszisztémája van a sportnak, a sportfinanszírozásnak, a sport tartalom előállításnak egy sajátos formája van, ez a rendkívül gyors adat alapú adatokat is tartalmazó médium, hogy ez egy saját menedzsmentet és egy saját üzletágat kíván csoportszinten. És ennek következménye az, hogy minden országban megtörténik egyféle, mondjam így, hogy szeparáció, ez történik az elmúlt, vagy kezdtük az elmúlt évben, és Magyarországon jutottunk el most idén áprilisban arra, ahhoz a ponthoz, hogy szinte önállóan tud a sporttál működni, és a maga logikája, maga üzletmenete szerint fog tevékenykedni a magyar ökoszisztémában egy nagyon erős versenyben.
De marad a sportál, akkor tovább működik ezek szerint, ha jól értem.
Abszolút. Tehát, hogy akkor, amikor 8 országban itt vagyunk, és Magyarországon indítottunk egy ilyen terméket, ez egy rendkívül fontos pillére a Ringier csoportnak. Az, hogy egyébként a sportál és a Blik közötti együttműködés, az nem szűnik meg. Eddig is adtunk kiadói szolgáltatást, most nyilván az, hogy más irodába költöztek, ez nem jelenti azt, hogy a kapcsolat megszűnne. Nekünk is, a Bliknél is továbbra is egy fontos tematika, fontos tartalom, fontos része az életünknek a sport, a sportvilága.
És hogyha van egy sporttal kapcsolatos exkluzív információ, akkor ilyenkor ki írja meg előbb, a Blik, vagy a sport? Ugye ez a versenyeztetés kérdése, mert ez előbb is picit előkerült a különböző lapok
között. Ez a típusú verseny, ez megmarad. Tehát az, hogy mondjuk szerkesztőségi és üzletág szintjén külön választjuk, ez részben azt is jelenti, hogy mondjuk a sportállal kapcsolatos kérdéseket a jövőben nem nekem kell majd célozni, még akkor is, hogyha ez Ringier termék, hanem van a sportállnak egy önálló ügyvezetése, van egy gazdasági vezetése és egy szerkesztőségi vezetése, de ha van is egymással ilyen szempontból versenyünk, azt fenn is fogjuk tartani. Mint ahogy nem titok, hogy a női lapok szerkesztősége, a Kiskegyed is, ha megszólít egy interjú alanyt, akkor ő egyébként nem feltétlen zsigerből nem fogja átadni a Bliknek. Uh-huh. Tehát, hogy ez a belső verseny a tartalom irányában, ez megmarad, és ez szerintem ez egészséges is, hogy megmaradjon, hiszen ez képzi az újságíró identitás lényegét, hogy ő tudjon meg valamit exkluzívat és valamit gyorsan.
Meg hát közben egymásra is azért hivatkoznak, tehát amikor egymás szemlézik a Blik a Kiskegyedet, vagy a Kiskegyed a Blikket, ilyet is látni azért gyakran.
Abszolút. Hát én azt gondolom, hogy ez nem csak egyrészt örülök, hogy büszkék a kollégák, vagy vállalják a kollégák kollegalitás szempontján túl azt a tartalmat, amit a másik termékünk előállít, másrésztről pedig egy jó felfogott érdekünk, hogy egy olyan ökoszisztémában dolgozunk, ahol egyébként nagyon sok rétű tartalmat állítunk elő, és ha ez Ringier ökoszisztémán belül marad az olvasónk, akkor azzal hatékonyabban tudjuk őt is, az ő általa fogyasztott tartalmak alapján az ő igényeit is kiszolgálni, másrésztről pedig nyilván a hirdető partnereinknek is ez egy előny.
A beszélgetésünk elejét még annak idején azzal kezdtük, hogy majd hogy alakul a digitális és a nyomtatott bevételek aránya mondjuk 5 év múlva, és ugye azt mondtad, körülbelül egy fele-fele a cél. Ez azt jelenti, hogy új termékek is fognak még indulni onlineban, várható termékbővülés, vagy inkább a meglévő portfóliónak a bővülésén dolgozik a cég?
A kontextusba helyezzük, most egy olyan világban élünk, amikor egyrésztről a piacon azt látjuk, hogy valószínű könnyű bejönni, belépni a digitális piacra, tehát ez egy kevésbé költséges műfaj, mint mondjuk televíziót indítani, vagy nyomtatott terméket, de másik oldalról olyan fundamentumok változnak meg a média világában, akár az AI megjelenésével, akár a társadalom, a politika, a közélet változásával és a nyilvánosság iparának a változásával, hogy mi most elsősorban erre a nagy változásra készülünk föl. A termékeinket fel akarjuk készíteni technológiai szempontból, nagyon erős együttműködés van AI kapcsán globális világszereplőkkel, hogy a termékeink a legjobb AI megoldással, hiteles, megbízható AI megoldással dolgozzanak, segítsék a tartalmaink terjesztését, illetve előállítását. Másrésztről pedig ehhez a változó társadalmi és politikai viharokhoz, amit lehet azt mondani, itt most van geopolitikailag, illetve helyben is a magyar vagy közép-európai piacon, vagy európai térségben, hogy erre nekünk releváns médiatermékek kellenek, akár kulturálisan, akár nyilván a közéletben is értelmezhetően. Tehát inkább a mostani termékeink fölkészítése, ezekre a változásokra ez az elsődleges cél.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és aztán majd nyilván figyeljük a folyamatokat, és majd hívunk máskor is. És egyébként pedig majd a másik sapkádban, a Lapkiadók Egyesületében is fogunk szerintem keresni, mert ott a jogdíjak és egyébek kapcsán ugye sokszor van miről beszélni.
Köszönöm szépen.
Kovács Tibort, a Ringier Hungary ügyvezetőjét hallották. Ez volt a Média 1. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható az adása media1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 Rádió is ismétli a beszélgetéseinket. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, a műsorvezető Szalai Dánielia, és még egy dolog, ne felejtsenek el feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, vagy az RSS csatornánkra media1.hu/RSS. Köszönöm tehát a figyelmüket, viszont hallásra.